A gyömrői gyilkosságok egyházi áldozatairól, különösen is Mikla Pál plébános életéről, megpróbáltatásairól hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. A gyömrői gyilkosságok áldozatai közül az egyháziakra tekintve nézzük meg Mikla Pál esetét, életútját, ki volt ő, és miért kerül a gyömrői gyilkosságok áldozatai közé.
Mikla Pál ecseri plébános 1883. június 29-én Léván született, a lévai piarista gimnáziumba tanult, majd a szemináriumot Vácott végezte, és 1906-ban szentelték pappá. Káplán éveit Magyar Nándorban, Lajos Mizsén, Galgamácsán, Veresegyházon, Szegváron, Sződön, Úriban, Kókán, Írsán, Aszódon, Kiskunmajsán, Lőrincin, Tápiószerén, Zagyvarékason és Turán töltötte, tehát ebből látjuk, hogy azért káplánként elég sok települést, illetve hát a környékbeli települések közül többet is bejárt. Az első világháború alatt egyébként bevonultatják, katonalelkészként harcolja majdnem végig a háborút. 1917-ben leszerelik, és terényi plébánossá nevezik ki, leteszi a plébánosi vizsgát. 1925-ben kerül először ecserre, ecser plébánosa lesz, majd 31-ben elhelyezik, mezőtúrra kerül plébánosnak, és 33-ban kerül ismét ecser plébánosi székébe újra. Ecser községben azért a szlovák ajkúak vannak viszonylag többségben, tehát a szlovák nyelvtudása nagyon fontos volt. A helyi tótókkal egész jól meg tudta magát értetni, anyanyelvi miséket is mondott, illetve egy elég szép közéleti személyiség volt a községben. Például az Országos Gyermekvédő Liga ecseri szeretetházának is ő volt az egyik oszlopos tagja, illetve a hitoktató lelkésze. A dokumentumokból az derül ki, hogy 1942-ben, ennek majd később fontos helye lesz az életében, 42-ben nemzetvédelmi kereszttel tüntetik ki, az indoklásban kiemelik Mikla Pál halált megvető bátorságát és hazafiasságát, hogy mint tábori lelkész nem csak az első világháborúban, hanem a kommunizmus idejében is rettenthetetlen katona és hitvédő volt a sötét pokol erőszakoskodásaival szemben, egyházi beszédeiben is állandóan ostorozta a kegyetlenkedéseiket. Ez szerepel a kitüntetési adományozásnak az indoklásában. 1944. novemberében a front eléri Ecsert is, a német katonai parancsnoksága a plébániának az épületét lefoglalja, a pincében egy telefonközpontot, illetve egy parancsnokságot rendeznek be, és december 8-án a plébánost kényszerítik arra, hogy elhagyja a plébániát, de nem csak a plébániát, hanem igazániból kényszerítették, hogy egy teherautón hagyja el magát a községet is. Ebben nyilván ugye az is benne van, hogy tulajdonképpen ugye Mikla beszédeiben nagyon sokat ostorozta ugye a szovjet világnézetet, ez is talán fontos volt, hogy ugye nem csak a németek, hanem ugye a hívei is felkérték arra, hogy próbálja meg elhagyni a községet. Az elkövetkezendő időszakot unoka húgánál Budán éli meg, tehát tulajdonképpen az ostromot is itt éli át. 1945. februárjában a szovjetek letartóztatják, és több egyházival együtt a budafoki plébániára hurcolják. Itt annyit tudunk, hogy kihallgatták, illetve különböző egyháziakról kellett a szovjeteknek információkat szolgáltatnia. Péter József váci püspök 1945. február 19-én megbízza Cser József lelkészt, hogy kutassa fel Mikla Pált, illetve tudakolja meg, hogy az idős atyának az egészségi állapota az megfelelő-e arra, hogy visszatérjen-e Ecserre, illetve ha visszatérne, akkor azt mielőbb tegye meg. Addig is a püspök megbízza Csert, hogy az ecseri plébániát, illetve az ecseri híveket próbálja valamilyen szinten vezetni, illetve igazgatni. Miklát meg is találja, 1945. március 18-án az atya, miután a szovjetek szabadon bocsátják, gyalog indul vissza Ecserre, a korabeli közlekedési nehézségeket figyelembe véve, ez két napba telik, ő március 20-án ér a községbe, a plébániában egyébként már a szovjetek bekvártéjozták magukat, tehát a plébánia épületében nem mehet vissza, ezért nyilván ugye az általa ismert helyi híveket keresi fel. A hívek már ekkor figyelmeztetik, hogy ne maradjon Ecseren, hanem hagyja el a települést, hiszen már tudnak arról, hogy a járásban emberek, főként tisztviselők, egyháziak, birtokosok tűnnek el, és nagyon féltik az atyát. Hiába figyelmeztetik, még aznap megjelennek nála fegyveresek, bekísérik az iskolának az épületébe, ahol különböző szemrehányásokkal illetik. A szemrehányások között felrólják neki, hogy egyáltalán miért hagyta el a községet, valószínűleg azért hagyhatta el az ő szemükben a községet, mert reakciós, félt a szovjetektől, a beszédei miatt a fasisztákkal értett egyet korabeli szóhasználatban. Illetve felrólják neki ugye azt is, hogy egyrészt ő költöztette be, amit nyilván egy abszurd dolog, ő költöztette be a németeket a plébánia épületébe, tehát ő ajánlotta föl, hogy a plébániára költözzenek be. Miatta ment tönkre a parókia, illetve miatta semmisült meg a kézirat is. Valamint ugye felrólják neki nemzetvédelmi keresztet is, hogy ebben a kitüntetésben részesült, illetve hát ugye közismert volt, hogy szovjetellenes prédikációkat tartott a korábbi években. Rögtön eltiltják a misézéstől, a templomot egyébként lezárják, és azt mondják, hogy addig nem engedik a híveket, hogy misére járjanak, amíg igazániból Mikla itt van a településen. Ekkor még szabadon engedik, azonban Mikla úgy dönt, hogy ő a híveivel szeretne maradni. Két nappal később, 1945. március 22-én a községházára citálják, ahol több személlyel együtt letartóztatják, majd ugye az ismert módszer szerint igazolás céljából Gyömrőre kísérik fegyveres kísérettel. Cser József többször igyekezett eljárni az idős és egyébként beteg Mikla érdekében. A kommunista párt helyi titkárához fordul, hogy engedjék szabadon az idős atyát, hiszen asztmás, szinte járásképtelen, és hát engedjék szabadon, nem csinált tulajdonképpen semmit. Ekkor még Csert is megfenyegetik, és nagyon jellemző az a mondat, amivel megfenyegeti a helyi pártitkár, hogy amennyiben sokat akadékoskodik, ő is Miklának a sorsára fog jutni, és nagyon érdekes, hogy amikor Cser visszakérdez, hogy miért ez az egyház iránti gyűlölet, akkor ez a helyi pártitkár elmondja, hogy őt gyerekkorában egy pap pofon vágta, és innentől kezdve ő gyűlöli az egyházat, és mindent meg fog tenni, hogy az egyházat lerontsa, illetve az egyháznak a szolgáit börtönbe ő juttassa. Cser egyébként ennek ellenére többször igyekszik felkeresni Miklát. Tudunk róla, hogy élelmiszert, illetve takarót is juttatott a Gyömrőre hurcolt Miklapának. Ugye Miklát, ahogy mondtam, igazolás címén Gyömrőre kísérik, a gyömrői főszolgabírói hivatalnak a pincébe viszik, ahol már megkezdik a vallatását, illetve megkezdik a módszeres kínzását, fizikai bántalmazás mellett, ugye csupasz földön kellett az idős és beteg atyának aludnia. Egy szemtanú szerint Mikla atyát egy féllábú lánnyal csukják össze, és itt a főszolgabírói hivatalban gúnyosan azt mondják, hogy hát a szoknyást összezárják egy szoknyással. A fizikai bántalmazásokon, illetve a lelki megaláztatásokon kívül ugye azt tudjuk, hogy Mikla atyát és társai több héten keresztül aknaszedésre, lövészárok és latrinásásra, valamint WC-pucolásra kényszerítették. Cser szerint az idős atya annyira legyengült, hogy amikor már munkára hajtották egyik helyről a másikra, akkor már arra képtelen volt, hogy a pokrócát vinni tudja magával, és ezért Cser ugye állandóan küld újabb és újabb pokrócokat, mert mire a régiért elküld valakit, addigra igazániból azt már nem találják ott. Cser mindig próbálja az atyát segíteni. Nagyon fontos, hogy egy szemtanú 1945. április 10, illetve 15 között látta Mikla atyát a mendei vasútállomáson. Egy elhagyatott épületben arra lett figyelmes, hogy hatalmas jajgatás, félig meddig ilyen síró hangra lett figyelmes, és amikor bement, idézem, arra nem emlékszem, hogy reverendában, vagy úgynevezett papi civil ruhában volt-e. A feje véres volt, és a ruhája is, és szerintem a szemét kiszúrták. Egy helyben állt, széttárt karokkal, és jajgatott. Közben két ecseri kommunista megjelent, megragadott, és azt mondták, téged is bevágunk, ha nem mész innen. A látványtól és a két ember megjelenésétől nagyon megijedtem, és azt sem tudom, hogy hogyan kerültem vissza ecserre. Tehát valószínűleg ez a szemtanú volt az egyik utolsó, aki még élve látta az ecseri plébánost. A következő kideríthető momentum Mikla Pál életében, hogy 1945. április 16-19-e között őt több társával együtt Gyömrőről Gombára kísérik. Az erdőben favágók, illetve rüzsegyűjtögetők tartózkodtak, és ők figyeltek fel arra, mint négy fegyveres, négy másik szemét kísér az erdőben, és a kísértek között volt egy fekete ruhás férfi, aki a szemtanúk szerint alig vonszolta magát, ők körülbelül 80 év körülire satszolták ezt az embert, ugye Mikla ekkor 60 év körüli volt, tehát azért ugye itt látható, hogy micsoda borzalmakat kellett átélnie ennek az atyának az elmúlt időszakban. Az egyik rőzsegyűjtögető egyébként tisztes távolból követi ezt a társaságot, és a szemtanúk szerint a foglyokat egy erdőszéli hevenyészet lövészárok szélére állították, levetkőzésre utasították őket, majd hátulról kivégezték őket. Később pedig azt látták, hogy a négy fegyveres az áldozatoknak a ruháival sétál vissza az úton.
Április 19-e a halálnak a hivatalos dátuma, és hogy egy kicsit visszaemlékezünk a beszélgetésünkre, akkor március 20-a az, amikor először beidézik őt, hogy igazolják. Tehát közel egy hónap az, amit nyilvánvalóan minden részletében nem, hanem csak foszlányaiban láthatunk. A második világháború vége, a szovjet megszállás időszakában, hát ez semmiképpen sem a szovjet katonai akcióknak, vagy a katonai eseményeknek a folyamányaként kell tekintenünk, hanem egy kegyetlen, brutális eljárás, nem csak az egyházi személy Mikla Pál, hanem a környéken élőkkel szemben. Egy papról van szó, és nagyon sok esetben, hogyha belegondolunk az egyházi vagy nem egyházi személyekkel szembeni eljárásokba, akkor az emberi végtisztességet sem nagyon szokták megadni. Hogyan volt ez Mikla Pál gyömrői plébános esetében? Mi lett az ő földi maradványával, holttestével, és hogyan, miként próbálták ezt az ügyet kideríteni, lett-e ennek valamilyen későbbi következménye?
A későbbi következményekről ugye annyit tudunk, hogy Mikla eltűnését követően nyilván ugye a helyi esperes Loki a Cseh Károly, illetve hát ugye a Váci püspök Péter József is azért elkezdi levelekkel ostromolni a különböző hatóságokat, hogy derítsék ki, hogy mi történik Miklával. A többi áldozatnak a hozzátartozója is elkezdik módszeresen ostromolni a hatóságokat, hogy a szeretteiket valahogy kerítsék elő. Ugye a másik az, hogy ugye a szemtanúk, ugye ahogy itt Mikla Pál esetében is láthattuk, hogy vannak szemtanúk, akik azért igyekeznek a családtagokat, amennyiben lehet értesíteni, hogy hol keressék a szeretteiket. Végül is ugye eljutunk odáig, hogy a hivatalos vizsgálatok megindulnak, és Mikla Pált, illetve a vele együtt kivégzetteknek a holttestét 1945. szeptember 23-án hivatalosan is exhumálják. Mikla atyának a földi maradványait egyébként az élő hozzátartozója, az unokahúga azonosította, aki azt mondta, hogy a fekete fogairól, illetve hát ugye a reverenda foszlányairól tudta ugye az atyát azonosítani, később egy vallomásában tette az unokahúg, fekete fogai voltak szegénynek, mert elég sokat cigarettázott. Erről rögtön felismertük, meg a reverendáról, ami rongyokban volt rajta. Kicsi sírtásot magának, a lábait a kutyák lerágták. Ugye azt is ki kell emelni, hogy amennyiben ugye az előző szemtanúnak igaza volt, hogy már vak volt, akkor egy vakember nyilván nem tud túl mély árkot ásni. Ezek a fegyveresek pedig nem törekedtek arra, hogy igazániból tisztességes módon eltemessék, és tulajdonképpen így következhetett be, hogy hát egy nagyon sekély gödörbe lőtték be az atyát, és így a kutyák, illetve a vadállatok lerágták az atyának a lábát. A vizsgálatok során egyébként megállapítás nyert, hogy az atya halálát a fejét ért 5 lövés okozta. Az exhumálás során egyébként még fény derült ugye arra is, hogy az atyával együtt kivégzettek tulajdonképpen kik voltak. A plébánossal együtt végezték ki Bajnóci Andrást, Úri Község volt főjegyzőjét, Móri Istvánt, Tápiós Sűn volt főjegyzőjét, illetve Zambeli Béla volt Maglódi adőügyi jegyzőt is.
Nem elszigetelt esetekről van szó, és most csak az egyházi személyeknél maradva említette Cser Józsefet, akit megbízott Péteri József váci püspök Mikla Pál helyettesítésével. Nézzük meg, hogy őt érte-e valamilyen atrocitás, illetve a térségben a többi egyház felekezet papját, lelkészét milyen atrocitások érték.
Szót ejtettünk Cser Józsefről, ugye Cser leírja ugye a püspöknek, hogy őt is folyamatosan fenyegetik, hogy amennyiben megpróbál Mikla érdekében eljárni, úgy ő is oda fog kerülni, ahol Mikla van. Tehát őt is folyamatos félelemben tartják, állandóan névtelen fenyegető leveleket kap, illetve az utcán a fegyveresek folyamatosan fenyegették Cser Józsefet. Aztán a gyömrői áldozatok között meg kell emlékeznünk Csaba Gyula Péteri Község evangélikus lelkészéről, aki 1914-től szolgált Péteriben, 45-től egyben a Monor, illetve a Mendei evangélikus gyülekezetet is vezeti. Ő szovjet menlevéllel rendelkezett, hiszen ugye itt nyilván községeket kellett ellátni, tehát szabadon mozoghatott a járásba. Ennek ellenére azért őt is folyamatosan vegzálták, illetve hát tudunk arról, hogy a lánya elmesélte, hogy felbéreltek szovjet katonákat, hogy Isten tisztelet alatt gyilkolják meg a szovjet katonák az édesapját. A szovjet katonák be is mentek Isten tisztelet alatt, majd dolga végezetlenül elhagyták a templomot, azt mondták, hogy nem lövik le, mert bátyuska jó, és ők nem szeretnének ebben részt venni. Csaba Gyula és összetűzésbe kerül a helyi kommunista rendőrparancsnokkal, illetve a helyi kommunista vezetőkkel, akik ugye azt mondják, hogy tulajdonképpen régebben Csaba Gyula részt vett az ő internálásukban. Ez elég humoros, hogy egy lelkésznek milyen ráhatása lehet arra, hogy valakit internáljanak. Mégis ők úgy tartják, hogy ő Csaba Gyula volt, aki részt vett ugye az ő internáltatásukban. Ezért már folyamatosan nyomás alá helyezik a lelkészt. Ráadásul ugye fölróják Csaba Gyulának azt is, hogy a grófföldvári Boyer családot figyelmeztetett, hogy ne térjenek vissza Péteribe, hiszen már elmondta, hogy emberek tűnnek el, a birtokosok előkelő helyen szerepelnek ugye ebbe az eltűnteknek a körében, és mivel figyelmeztet a család nem tér vissza csak később. Annyit tudunk, hogy 1945. április 30-án éjjel elhurcolják, az ő holteste soha mind a mai napig nem került elő. Az ő sorsáról pusztán a tetteseknek az elszólásaiból, az ilyen borgőzös elszólásaiból tudhatunk, hogy igazán a bestiális kegyetlenséggel gyilkolták meg a lelkész. Az elszólásokból annyit tudunk, hogy a lelkész keresztre feszítették, kiszúrták a szemét, levágták a nemi szervét, és miután ennyit szenvedett az egyik gyilkos kegyelemből agyonlőtte a lelkészt. De Csaba Gyula mellett, illetve hát ugye az említett katolikus papok mellett meg kell emlékezni egy másik katolikus papról is, Prauze Józsefről, aki egy megmentett élet volt, hiszen ugye azon gondolkozik az ember, hogy ha itt összeszednek különböző egyháziakat, akkor a gyömrői plébánost miért nem gyűjtötték be. Prauze József 1926-ban kerül Gyömrőre plébánosnak, ő kezdi meg a gyömrői templomnak a felépítését, amiben nagyon fontos az, hogy helyi vállalkozókat, illetve iparosokat kezd bevonni. Valószínűleg ennek köszönheti az életét, hiszen ahogy említettem, a gyilkosok között azért a helyi iparosok közül kerültek ki a gyilkosoknak a többsége, és az egyik ilyen vélelmezhető tettes figyelmeztette Prauze Józsefet, hogy hát mivel ő annak idején jó volt hozzá, és munkát adott a templom építésében, jó lenne, hogyha elhagyná a községet. Az atya egyébként gyorsan egy hónap szabadságot kér Péteri püspöktől, majd elég messzire Pomázra menekül, és ott Tölgyes Kálmán pomázi esperes plébános fogadja be, segít a pomázi híveknek a lelki gondozásában. A Prauze József szerepelhetett ugye ezen a listán, nála ugye az elsősorban az, hogy a német származásot róják föl neki. Az atyát ugye nem találják ugye a járás területén, de azért Dobos Ilon a római katolikus tanítónőt letartóztatják, illetve őt több hétig kínozzák, mivel úgy gondolják, hogy a tanítónő tudja, hogy ő Prauze atya hol található fel. Prauze atya egyébként csak az igazából a nehéz idők lecsengését követően térhetett vissza Gyömrőre, és még elég hosszú ideig gyömrői plébánosként funkcionált.
Mai műsorunkban a Gyömrő és környéki gyilkosságok egyházi áldozatairól, különösen is Mikla Pál plébános életéről, megpróbáltatásairól, a vele szembeni kegyetlen, brutális eljárásról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.